Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szépségről, eleganciáról, ékszer kultúráról, illetve ékszer kereskedelemről beszélgetünk a mai műsorban, arról, hogy hogyan jönnek létre, vagy készülnek a világ legértékesebb gyöngyei, vagy gyémántjai, illetve egyáltalán, hogy milyen jelentése, üzenete, illetve értéke lehet egy-egy ékszernek, és miért lehet ezzel a szenvedéllyel akár több évtizeden keresztül is foglalkozni. Vendégem a stúdióban Németh Kikillai Renáta, gyöngyszakértő. Renáta, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szervusz, Judit.
Ami az első pillanatban felkeltette az érdeklődésemet, az az aláírásod volt, mert hogy az e-mailben annyi szerepel, hogy Németh Kikillai Renáta gyöngyszerelmes. Miért emellett döntöttél?
Van egy kis vállalkozásunk is nyilván, tehát hogy lehettem volna én itt bármi az aláírásban, de igazából ez az, ami meghatároz engem, ez a szenvedély, ez a szeretet az ékszerek és a gyöngyök felé, úgyhogy azért választottam ezt, hogy ez vagyok én, egy gyöngyszerelmes.
Ez sokkal többet elmond, és akkor majd megbeszéljük, hogy mi mindennel foglalkozol, mi mindent takar ez. Egyébként, hogy egyből a közepébe vágjunk, te egyből felismered, hogyha valakin olyan minőségű ékszer van, tehát mondjuk, hogy az a gyöngy igaz gyöngye, vagy az az adott kő tényleg gyémánte, vagy valamilyen más kisebb értékű csiszolt kőről van. Szóval gondolom, ezzel a kérdéssel gyakran találkozol.
Igen, felismerem. A gyémántot mondjuk egyre nehezebb már a mai világban, azért ugye sok mindenről hallunk, szintetikus gyémántról, stb. Egyébként hasonló, mint az igazi, de azt egyre kevésbé lehet megismerni, nagyon jó hamisítványok készülnek, viszont a gyöngyöt abszolút. Tehát, hogy azt fel lehet ismerni, hogy igazi, vagy hamis, vagy éppen kevert. Itt arra gondolok, hogy a műanyagot és a Esztergaard gyöngyházat elegyítik. Tehát ezt is meg lehet nézni, az már egy nehezebb dolog, de hogy igazi vagy hamis, azt már messziről látom. Uh-huh. És akinek valódi és tényleg kimagaslóan szép és jó minőségű gyöngyös ékszere vagy gyöngy sorra van, azt meg is szoktam gratulálni.
És egyébként egy picit akkor azért segíts vagy árulj el ilyen kulisszatitkokat, hogy miből látszik?
Ezt érezni, látni kell, tehát sokat kell látni már az évek alatt, meg kell fogni, meg érezni kell, látni kell.
De mindenképpen meg mindenképpen kell egyébként fogni, vagy már, hogyha ránéz az ember, akkor
ha
is
ránézek,
tudhatja.
Ránézésre például az a legfőbb ismérve a dolognak, hogy nagyon-nagyon egyenletes a felülete. Ez természetesen túl tökéletes, uh-huh. Illetve vannak benne olyan jelek, ami az öntött, fröccsöntött műanyagnál, ugye, hogy ragasztják, tehát hogy ott egy éles vonal van benne, de ezt össze lehet keverni például az igazi gyöngynél a növekedési vonalakkal, tehát hogy ha mutatnám, akkor értenéd és látnád elsőre, de ha megfogjuk, akkor pedig a műanyag nagyon könnyű. Persze vannak már ott is hamisítványok, hogy kis nehezéket tesznek bele, tehát hogy nehéz legyen. Szóval sok az összetevője a hamisításnak is. Képben kell lenni, azt nem mondom, de első ránézésre túl tökéletes, és a műanyagnak van egy ilyen furcsa gyöngyházréteg árnyalata vagy fénye, ami alapján abszolút kitűnik a sorból, hogy műanyag.
Mi a legnehezebb egyébként a te szakmádban?
A legnehezebb megértetni az emberekkel az értéket, a gyöngy értékét.
Ha már itt a hamis meg az igazi kapcsán beszélgetünk.
Azt az értéket, amit ez a természetes kincs visel és hordozhat. És ezt hangsúlyozom, hogy hordozhat, mert természetesen hozzáférünk potom összegér is, már egy karkötőz vagy egy gyöngysorhoz is, de amit mi képviselünk, az a minőség, az a vastag gyöngyházréteg, amit éveken át rátesz a kagyló, ráépít, tehát izolálja a beültetett magot a kagyló, és ráépíti a beültetett magra a kagyló, azt a gyöngyházréteget, annak súlya van, gyönyörű fénye van, gyönyörű felülete van, tehát akár generációs gyöngysor is az a gyöngysor, vagy gyöngyös ékszer, és ennek bizony értéke is van.
És azt mondod, hogy ezt nem értjük, vagy nem érezzük?
Mivel nem olyan könnyű az információ megszerzése, akár az interneten, akár nincs úgy a köztudatban a gyöngyről való informálódás, illetve a gyöngyökről alkotott kép teljesen más itthon Magyarországon is. tehát még a nagy gyöngysora van az emberek fejében, ami pici, apró, esetleg még olyan kis göcsörtös is, és abszolút fénytelen, és a nagymamák jutnak eszünkbe róluk, a nagymamák gyöngysorai jutnak eszünkbe róluk, addig nehéz beszélni, nehéz elmondani, hogy mitől 5000 euró egy gyöngysor. Uh-huh. Például.
De azt mondod, hogy a fiatalok is viselhetik.
Abszolút.
És nyilván egy modern megjelenéshez is illeszkedhet a
gyöngy. A nőiesség megtestesítője szerintem az ékszerben, tehát a gyöngy mindig olyanná válik, mint a viselője. Egy gyöngyös fülbevalót lehet viselni egy farmerral, pólóval, akkor egy laza eleganciát kölcsönöz, illetve ugyanazt a gyöngy fülbevalót fel lehet tenni egy estei ruhához, egy kosztümhöz, akkor pedig olyanná válik. Természetesen nyilván most a hallgatók azt mondják, hogy persze, hát a gyémánt is ugyanezt tudja. Uh-huh. Igen, ugyanezt tudja, de a gyöngy egy kicsit lágyabbá teszi a hölgyek vonalait, sokkal jobban kitűnik talán a fehérségével, vagy a színeivel, tehát sokkal intenzívebb színei vannak, illetve ilyen minőségben még egyszer hangsúlyozom, ahol a felület egy gyönyörű, visszatükröződik a környezete, tehát a hajszín, a bőrszín, esetlegesen a ruha, amit viselünk. Tehát ezért is mondom, hogy szó szerint olyanná válik, mint a viselője.
Ezért is jó, hogy egy gyöngyszakértő ül itt, aki tényleg látja a különbséget apró nüanszok között, mert hogy itt erről van szó. Beszéljünk arról, hogy te hogyan csöppentél bele ebbe a világba, hogyan lettél gyöngyszakértő. Szerelmes, mert én úgy tudom, hogy a férjed révén, illetve a családi Igen. vállalkozás révén kezdődött minden. De mi fogott meg ebben a világban az első pillanatban? Van-e erről egy első emléked?
Természetesen igen, tehát így, ahogy mondod, a férjem kapcsán az ő édesanyja Piroska kezdte el ezt a vállalkozást férjével karöltve, hát most már több mint 30 éve, tehát a 90-es évek elején. Mi a 2000-es évek elején találkoztunk, és hát akkor én még nem láttam gyöngyöt, és nem is volt ékszerem, tehát fiatal
igaz
lányként.
Gyöngyöt.
Igaz gyöngyöm sem volt, igen, de hogy ékszerem sem fiatal főiskolás lányként, és igazából a szépsége. Tehát ahogy én láttam ott Piroskán, megjelenítve a gyöngy nagyasszonyát, tehát hogy ott tényleg nagyon-nagyon szerelmes lettem a gyöngybe, és alig vártam, hogy felpróbáljak akár egy fülbevalót, vagy egy karkötőt, és hát látták az izgalmat, és a nagy érdeklődést a szemembe, úgyhogy egy gyöngykarkötő lett az első ékszerem, amit minden nap, mindenhova viseltem.
Mennyit kellett tanulnod ahhoz, hogy megismert, és most ott tartsál, ahol tartasz?
Folyamatosan tanulok. Uh-huh. Tehát, hogy vannak újabb és újabb megfigyelések, újabb és újabb tenyésztések, például a kagylók között is, de amit kérdeztél tőlem, hogy meg tudja különböztetni egy igaz gyöngyöt a hamistól, az sok alkalmat vett igénybe. Tehát azért egy fél év, és tehát a hét mindennapján foglalkoztam ezzel a dolggal, nagyon érdekelt, nagyon vonzott a téma, és nagyon azt éreztem, hogy napról napra közelebb tudom magamhoz ezt a különleges természeti kincset.
Eredetileg egyébként milyen pályára készültél, vagy dolgoztál-e más területen?
A végzettségemet illetően a könnyűipari műszaki főiskolára is jártam, tehát van egy kis műszaki vénám is. Kommunikáció és művelődés szervező volt a végzettségem, vagy az a végzettségem, és bankban dolgoztam, és egy nagy számítástechnikai cégnél, egy nagy multinál dolgoztam marketingesként.
Tehát akkor azért sok minden vezetett oda, ahol most vagy. Mi az, amit ebben a világban tudni kell szerinted ahhoz? Most már ugye sok éve figyelette is, hogy hogyan működik az üzlet, meg egyáltalán milyen ez a szakma, hogy valaki sikeres lehessen. Mit kell tudni ehhez?
A szava hihetőség szerintem nagyon fontos. Tehát nekem az az elsődleges dolog, hogy amit mondok, az úgy legyen, és minden körülmény között próbáljam ezt betartani, illetve nem az ígéretekre gondolok, hanem például az ékszer eladásánál akkor valós információkat adjak át, illetve hogyha bármiféle garanciális probléma van, ami nem a minőségét illető probléma szokott lenni, hanem valaki mégsem érzi közel magához a színeket, mert ajándékba kapta mondjuk a férjétől, vagy az édesanyjától, vagy fordítva, akkor igenis kicserélem, igenis időt fordítok arra, hogy bejönnek, és megnézzük a megfelelő színvilágot, hogy próbáljon, hogy lehet, hogy nem is gyöngysorra vágyott, hanem láncra, tehát hogy ott legyek a háttérben. Hogyha változtatni kell a gyöngysor hosszán, akár rövidebb, akár hosszabb, igenis átfűzzem, igenis ott legyek a háttérben még évek múlva is. Számomra ez nagyon fontos.
Egy speciális terület, ugye, amiről beszélgetünk, a gyöngy, az igaz gyöngy, illetve hát a gyémánt, amivel foglalkoztok most már több mint 30 éve családi szinten, és valljuk be, hogy azért ez egy szűk réteg számára
nagyon.
Természetes, és nem annyira része talán a többség hétköznapjainak, hogy így fogalmazzak. A 90-es években, amit említettél, akkor meg talán ez még elérhetetlenebb, érthetetlenebb, ismeretlenebb volt. A trendek hogyan változnak így az évtizedek alatt? Ugye mondtad, hogy nem te kezdted, de hát nyilván egyrészt a családi történetekből, meg az üzlet ismeretéből te hogyan látod?
Amióta belefolytam ebbe a kis üzleti világba, illetve ebbe a kis gyöngyös ékszer világba, sok mindent láttam. Tehát, hogy itt a divatszakma is visszanyúlt azért a gyöngyökhöz. Nagy márkanevekről is beszélhetnénk, akik ruhákra, cipőkre, kiegészítőkre terveznek gyöngyel, és ezzel visszahozva a gyöngy szeretetet, illetve a gyöngyviselést. Én egész kiskorban, például az én kislányom is gyöngyfülbevalót visel, amikor csak teheti. Egész kiskorban már egyébként én gondolkodnék ebben, hogy egy finom dolog, amit egy kis gyerek viselhet a fülében. Tehát a kérdésedre visszatérve, hosszú az út, amióta benne vagyok, de hol nagyon felkapják a gyöngyviseletet, hol a lábhagy. De azt gondolom, hogy az igény a szépre mindig megvan. Legyen az szűk réteg, legyen az a designer világ, és tényleg ott széles körűen árulják ugye ezeket, vagy adják el ezeket a ruhákat, cipőket. Tehát ezt néha meglovagolják ezt a trendet, néha elhagyják. Tényleg ez egy ugyanilyen hullámvölgy, mint bármi másra elmondható, akár a színnek világában. Itt igazából én azokhoz szeretek szólni, és a klientúrámnak a legnagyobb százaléka azok a hölgyek, illetve azok az emberek, akiknek a belső igénye megvan erre, hogy egy ilyen szépséget viseljenek, és látják benne az értéket, látják benne az eleganciát, tehát a nőies eleganciát, aki képviseli, és szeret így megjelenni, akár az üzleti világban, az mindenképpen a gyöngyhöz fog nyúlni, azt gondolom.
Egyébként az üzleti világban van kifejezetten jelentősége, ha már itt tartunk, beszéljünk erről is, hogy mondjuk milyen ékszerrel megy az ember egy tárgyalásra, ezt figyeljék?
Fontos. Igen, én azt gondolom, hogy fontos. Nekem a gyöngy az, ami nem túl sok.
Bocsánat, a férfiaknál pont, az autó, a nőknél mondjuk egy
hát ékszer? A férfiaknál ugye már az óra is
meg
talán
óra,
ide,
igen,
ide sorolható, illetve most már vannak mindenféle köves, bogyós karkötők, tehát hogy azokkal is szeretnek most már megjelenni a férfiak. Én az órát nagyon szeretem, tehát igenis, aki megteheti és igénye van rá, aki nem teheti meg, az is gyűjtsön rá, igenis kell egy szép valami, amibe beleszeret, legyen az óra, legyen az autó, tehát, hogy ami boldoggá teszi egy kicsit ugye a belső ényét, egy kicsit megélheti ezekkel a luxus cikkekkel, vagy ha nem is luxus cikk, de egy-egy ilyen szép dologgal. És a nőknél igen, fontos a megjelenésnél, ahogy a ruha, a cipő és a táskára is nagyon odafigyelő hölgyek, viseljenek gyöngyöt, igen. Tehát fontos. Nyilván, aki közel érzi magához, mert ez is nagyon fontos. Tehát amit mondtam a belső igényről, a belső szeretetéről ennek az ékszernek, szerintem ez fontos.
Tehát
hogy
viselni kell tudni,
viselni
ugye?
Kell tudni, pontosan. De egy gyöngyfölben valóval nem lehet mellé lőni, azt gondolom.
Majd térjünk vissza később a vállalkozásotokhoz, illetve a vállalkozásotok történetéhez, de előtt engedd meg, hogy a gyöngyök egészen különleges világáról beszélgessünk, még erről kérdezzelek, mert azt szokták mondani a gyöngyök világára, hogy ez egy lenyűgöző és varázslatos világ, meg az, hogy talán minden idők legkedveltebb drága köve a gyöngy. De avasd be minket abba is, kérlek, hogy mi minden történik, és nem mellesleg mennyi idő alatt történik, mire mondjuk akár egy ékszerkészítőhöz, vagy egy ékszerkereskedőhöz, majd végül a vásárlóhoz eljut az a bizonyos ékszer. Tehát hogyan jön létre, hogyan készül, mert hogy most már beszélhetünk egyrészt természetes, meg tenyésztett gyöngyökről is.
Igen,
honnan induljunk?
Ez így van. Kezdem az elejétől. Az igaz gyöngy és a tenyésztett gyöngyöt, ha letisztázzuk talán így elsőre. Az igaz gyöngy véletlenszerűen találnak rá az igaz gyöngyre, és véletlenszerűen indul el a folyamat, ahogy képződik.
Egy gyönyörű, apró pici homokszem?
Ez egy gyönyörű történet lenne, de valljuk be, azért a tenger alján homok van, tehát igen sok gyöngy tenyésződhetne, és nagyon sok kagyló is, de itt, ahogy vizsgálódtak, ugye ennek is sok-sok év múlva jöttek rá erre a történetre is, hogy egy parazita megcsipi a kagyló húsát, tehát a kagyló belsejét, és azt próbálja valahogy izolálni, valahogy gyógyítgatni, hogyha így már ilyen szép szavakat használunk, hogy így el lehet képzelni, hogy arra próbálja rátenni a gyöngyház réteget, hogy ott egy kicsit úgy szeretgesse, kicsit úgy gyógyítgassa magát, tehát valahogy így indult el. De természetesen van egy olyan indulási folyamat, hogy valami, hát nem is szennyeződés, de valami nagyobb, nem porszem, de valami nagyobb kis dolog a homokból bekerül a kagylóba, és azt is próbálja izolálni, mert nem tudja kilökni a kagyló, és ebből keletkezik a gyöngy. Na most a kagyló ott fekszik a tenger alján, és ugye hát itt évek telnek el, hogy ő ott dédelgeti azt a kis gyöngyöcskéjét, mert akkor már dédelgeti, tehát akkor már nem fájdalmas. Igen, tehát akkor már, amikor már elkezdte ezt a, hogy mondjam, amikor már világra jött benne ez a gyöngyszem, azt viszont már ott már próbálja ott tartani, és akkor próbál minél több gyöngyház réteget rátenni. Ez is egyfajta védekezési mechanizmus a kagylónál, de ezzel nagyon jót tesz nekünk. Tehát visszatérve az igaz gyöngynél, véletlenszerűen indul el a folyamat, és véletlenszerűen találnak rá. Itt ugye rengeteg állat elpusztult annó, amikor még ezt engedélyezték, például Francia Polinéziában a kis szigeteknél. Ugye ott rengeteg ilyen méhalász volt, aki sajnos az életével is fizetett ezekért a búvárkodásokért, illetve
ezeket. Mennyire mélyre kell merülni ehhez?
Hát itt több, akár 10 méterre, vagy annál jóval mélyebbre is le kell menni, hogy a kagylót megtalálják. Az öblökben szerencsésebb, tehát ott nem annyira mély, és ugye sokáig ott is a kagylót is tud éldegélni. Az öblökben azt nagyon szerető, de fontosak az áramlatok, fontos a napfény, fontos a víz minősége, tehát ott a gyöngyhalászok is könnyebben találtak mindig gyöngyszemekre, de sok halált okozott, ugye ez akár az emberi oldalról nézzük, akár pedig az állatok oldaláról nézzük. Tehát ezt beszüntették, ezért Kínában, hol máshol, nagyon ügyesen felfedezték, hogyha ők ezt elkezdik egy kicsit stimulálni. Ha ezt elkezdik, ezt a beavatkozást manuálisan, tehát kézzel beraktak egy esztergált kis magot, akkor azt is próbálja a gyöngy, vagy a kagyló, bocsánat, izolálni, és így megszületik a gyöngyszem. De ezt úgy kell elképzelni, hogy beültetnek mondjuk 10 000 kagylót, és abból 10 000 gyöngyszem lesz, ez nem így van. Beültetnek mondjuk 10 000-15 000 kagylót ezzel az esztergált kis maggal, ugye ez attól is függ, hogy mennyi kagylót tudtak például előtenyészteni, ugyanis nevelik a kagylókat arra, hogy beültethetők legyenek, és a méretükhöz képest kapják a beültetett magot is.
Hát hiszen ezek elpusztulnak.
Hát most már nem, most tehát már ez nem, is egy újdonság, de korábban, jól mondod, Judit, valóban elpusztultak az állatok. Most már tilos teljesen kifeszíteni a kagylót, hanem résnyire kinyitják a kagylót, és csipesszel veszik ki a gyöngyöt, és utána kategorizálják természetesen is. Tehát visszatérve a folyamatra, beültetik a tenyésztett gyöngynél a magot, és egy meghatározott kis gyöngyfarmon, ami ugyanazon körülményeket jelent, mint például, ahol találták anno a véletlenszerűen a kagylókat, tehát ugyanazon körülmények között tenyésztik a gyöngyszemeket, a kagylókat, de forgatgatják, tisztítgatják őket, és ott már búvárok segítségével. Tehát ha mondjuk Francia Polinéziát vesszük.
Picit még, ahogy így belástam magam ebbe a világba, nagyon érdekes volt olvasni azt, hogy mennyire komplikált és sebészeti beavatkozás kvázi ez, amikor azt a pici esztergált kis magot beültetik a kagylóba, és hogy utána sem mindegy, hogy mennyi idő alatt, hogy azért ez egy nagyon komoly, kitalált folyamat.
Igen, jól mondod. Ez egy hosszú folyamat, tehát akár évek lehetnek az előnevelés terén, tehát hogy évek telhetnek el, amíg megérik a kagyló arra, hogy beültethető legyen, és évek telnek el, tehát akár 8-9-10 év is például Ausztráliában, hogy egy ilyen nagyméretű gyöngyszemet kiemeljenek a kagylóból. Természetesen ott a kagylónak is nagynak kell lennie, tehát amit az előbb említettem, ez a 16-15 mm átmérőjű gyöngy, vagy méretű gyöngyök, ezek kuriózumnak számítanak, tehát abból egy gyöngysor, ilyen fantasztikus minőségben, amit mi is képviselünk, az azért ilyen 50 000 euró fölött, akár 80-100 000 euró is lehet.
Tehát az már a határa csillagos ég.
Abszolút.
Esete, onnantól kezdve. Ezek ilyen kuriózumok, és esetleg akár gyűjtőknek a kezébe kerülhet. Most ami nekem még nagyon tetszett, ugye, hogy itt aratásról vagy szüretről beszélünk, ami egy picit furcsa kifejezésnek hathat a mi világunkból nézve, de a gyöngyök esetében is így van.
Így van. Januárban és szeptemberben van a szüret, és akkor nézegetik meg azokat a kagylókat, akár súlyra, akár életminőségre, hogy hogyan néznek ki, illetve hát ugye pontos dokumentációk vannak arról, hogy különböző öblökben, különböző kis hálókban vagy területeken mikor ültették el a kajlót, hány dekával, mekkora a mérete, stb. Tehát centiméterre súlyra is lemérik őket, és abból kalkulálható körülbelül, hogy mekkora lehet a gyöngyszem benne, de soha nem mond pontos adatot, és van egy kedvenc mondásom, amit Miroskától tanultam, hogy ez mindig olyan, mint a karácsony ajándékbontás, hogy soha nem tudjuk, hogy mi van benne. Tehát, hogy soha nem lehet tudni.
Lelkesedéssel és izgalommal várja
várják,
az ember?
Abszolút. Vagy? Tehát a gyöngyfarmerek, ők nagyon, és nem csak az eladás miatt várják ezt nagyon, hanem tényleg, aki ezt csinálja, látszik rajtuk a szenvedély. És ezért fontos neki számukra egyébként az állatvédelem is, tehát, hogy a kajló ne pusztuljon el. Egyébként érdekességként megjegyezném, hogy már nem tud. Az egyszer már beültetett kajló, és belőle eltávolított természeti kincs, a gyöngyszemet, hogyha eltávolították, akkor már nem tud ugyanolyan minőségű gyöngyöt a világra hozni, tehát annál csak rosszabb minőséget fog tenyészteni nekünk, viszont egy ideig pihentetik a kajlókat, de nem szabadulnak meg tőle. Van olyan, amit már úgy gondolnak, hogy előregedett, és mondjuk akkor azt az óceánban ugyanúgy hagyják élni tovább, de már nem ültetnek, tehát nem számítanak vele, de ugyanúgy az életminőségét azokban az öblökben folytathatja, tehát abszolút kíméletesek a gyöngyfarmerek a kagylókkal.
Lehet, hogy furcsa vagy nem szakértő a kérdés, de egy kagyló, egy gyöngy?
Az édesvízi kagylót kivéve, igen. Tehát amit
igen,
Kínában...
Igen, azért így különböző van, dolgokat, van, de hát hogy mi az igazság?
Van. Így van, tehát a mély tengeri gyöngy, a francia polinéziából érkező és az ausztráliai gyöngynél, vagy kagylóknál ott egy gyöngyszemet tud a világra hozni, legyen bármekkora a kagyló. A japán gyöngynél, amiről beszéltem, az akoya gyöngynél, ott is egy kis kincsecskét hoz a világra a kagylója, és hogyha gyöngysor, egy klasszikus gyöngysorra gondolunk, akkor mindig ebből a fajtából gondolkodunk, mert ez méretében, megjelenésében, fényében abszolút ez a klasszikus gyöngysor, amit bármikor fel lehet venni, bárhova.
És akkor ott az
édesvízi. És ott van az édesvízi, ami Kínából érkezik, és egy kagylóban akár 6-8-10 darab is lehet, természetesen minőségétől a minőségét ítélve általában, ahol sokkal több gyöngyszem van, ott a minősége nem feltétlenül jó, de vannak ott is különleges darabok, és vannak ott is, ahol csak egy szemet tud mondjuk ott is a világra hozni. Na, azok a szép és különc dolgok.
Mekkora üzlet a tenyésztés világszerte, vagy világszinten?
A tenyésztés nem feltétlen, ahhoz kell egy nagyon nagy elhivatottság. A farmerek ki vannak téve a környezeti változásoknak, tehát ide vissza lehet kanyarodni a felmelegedés, és amit említettem a környezeti változásoknak, hogy a felmelegedés és az áramlatok változása, a vízminősége, tehát ez mind-mind befolyásolja a szüretet, ugye, amiről beszéltünk, és ezáltal a megélhetésüket is. Úgy kell elképzelni, hogy a farmer elvégzi a munkát, ami ugye nem kevés, hiszen tisztítgatják, forgatgatják a kagylókat, mérik, pontos dokumentációk vannak, amit figyelni kell. De akár ha az időjárásról beszélünk, akár a hajókon át, amivel kimennek és lemerülnek, tehát a búvárokat, a felszerelésüket, ugye mind-mind ennek a költsége a farmerekre hárul. De ezt elmondhatom nem csak Francia Polinéziáról, Ausztráliáról, Kínáról, csak ott nem kell a búvárokat fizetni. Japánban is ugyanez a helyzet. Majd itt a szüret után szétválogatják minőség szerint és különböző paraméterek szerint a gyöngyszemeket, és elviszik a tőzsdére, akár Hongkongba, és ott próbálják értékesíteni. Tehát utána jön még a disztribúció, ahol ugye ellátják a világot a gyöngyszemekkel, és amint már említettem, hogy beültetnek 10-15 ezer kagylót, de ott mindösszesen körülbelül 5%-ában vagy 6%-ában lesz valami. És az a minőség például, amit mi képviselünk, az 1-2%. Tehát nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés az, ami generációs gyöngyszem lesz, vagy gyöngysor lesz, tehát amin vastag a gyöngyházréteg.
Nagyon érdekes ez a világ, folytassuk innen, most egy kis szünetet tartunk, de a stúdióban továbbra is vendégem Németh Kikillai Renáta, gyöngyszakértő, hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.